Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbezárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ígéretünknek eleget téve ma délben is innen a Brassó megyei űrmesről köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a Kőbezárt múltunk szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A Kőbezárt múltunk legutóbbi két műsorában házigazdánk elmondta mindazt, amit űrmesről és az itteni egyházközségről tudni kell. Beszélt még a templomról és ennek értékeiről, de arról is szó esett, hogy 1642-ben első Rákóczi György a települést a maurereknek adományozza. Ma befejezésül még folytatjuk a beszélgetést. Témánk a Maurer földesúri család.
A Kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt múltunknak.
Szabó Előd, unitárius lelkész, ma délben is itt Űrmösön fogadja stábunkat. Lelkész úr, köszönjük, hogy ezen a héten is időt szentel a Marosvásárhelyi Rádiónak. Köszöntjük a Kőbezárt múltunk mikrofonjai előtt.
Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, és örömmel nyitjuk meg a szívünket, és nyitjuk meg a falunkat, közösségünket, a múltat is, és a jelent is, és bízunk abban a jövőt is az érdeklődők számára.
Tekintettel azokra a hallgatókra, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudták meghallgatni a Kőbezárt múltunk legutóbbi két műsorát, megkérjük, hogy az első percekben röviden foglalja össze az elhangzottakat.
A kezdetektől kezdtük, akkor, amikor elkezdtünk beszélgetni Űrmösről arról, hogy mikor találjuk az első forrásokat a faluról, 1594-ből származik az első okleveles említés, és ahogy azt az elmúlt műsorban, de már ebben a műsorban is elhangzott, a falunak az 1600 utáni története az a Maurer családhoz kötődik. A fejedelem a Maurer családnak adományozta ezt a települést, annak határait, és azért olyan nagyon fontos ez a család, mert nem csak urai voltak ennek a térségnek, nem csak urai voltak a lakosságnak, hanem gazdái is voltak, jó értelemben vett gazdái, hiszen gondoskodtak mindenről, gondoskodtak a táplálékról is, arról is, ami szükséges egy családnak a fennmaradásához, de gondoskodtak a szellemi, a lelki, a hitbéli táplálékról is, és gondoskodtak az egyházközségről, a vallásról, a templomról, az iskoláról. Igazi jó gazdái voltak ennek a falunak, és éppen ezért akkor, amikor az űrmösi ember visszagondol, vagy visszaolvas ezekről az időkről, akkor egyáltalán nem egy keserű ízt érez a szájában, a földesurakra gondolva, hanem egy olyan mondjuk megálmodott, vagy eszményi világra, ahol valaki gondoskodott igazán sajátjaként, viselt gondot erre a falura. Aztán beszéltünk arról is, hogy ez a kor lejárt, hiszen 1848 után a földesúri viszonyok megszűntek, de a falu, a közösség mégiscsak megtalálta a változásra választ. Egy erős magyar és egy erős unitárius közösség maradt fenn ebben a faluban, elegészen a 20. század közepéig. És aztán itt van a jövő, amit mi kellene valahogy nem csak megálmodjunk, hanem tetteinkkel és életünkkel meg is valósítsunk.
Sok szó esett a Maurer földesúri családról tehát, de említhetnénk egy olyan forrást, amely leírja, hogy miként tartották a kapcsolatot, és hogyan élték a társasági életet a nemesi családok. Tudjuk azt is, hogy nemrégiben egy olyan forrásra bukkantak, amely egy Űrmös határában zajlott kirándulás anekdotikus leírását ismerteti.
Második Maurer Mihálynak az idejéből, akiről azt tudjuk, hogy 1730-ban halt meg, tudjuk, hogy 1667-ben március 22-én a Hidvégi Mikó családdal került rokoni kapcsolatba, hiszen feleségül vette az egyik lányt ebből a családból. Cserei Mihály történész írja le a naplójában azt, hogy milyen volt az, amikor a környékbeli nemesi családok, nemes urak találkoztak, és vidámsággal, szórakozással töltötték az idejüket. Én idézném ezt a rövid forrást, írja Cserei Mihály: azt tudom és láttam, mikor szegény atyámhoz által jött Bölömből Kálnoki Farkas, Űrmösről Maurer Mihály, itt ittanak, estve zekében, harisnyában öltöztenek, csukját a nyakban, botot a kezekben, számban 12 ökröt befogtanak, beleültek a cigány hegedűsökkel együtt, megindultak itt nagyajtán, muzsikaszóval, kiáltással, ivással, egyben járták a falut, által mentek Űrmösre, ott is úgy kalandoztak a falun szerteszéjjel virrattig, onnan Bölömbe, ott Similiter cselekedtenek. A másik forrás egy sokkal későbbi időből származik, hiszen 1862-ben fedezték fel, később kiderült, hogy újra felfedezték azt a barlangot, amely a Tepe hegynek az északi oldalában található. Pontosabban a Köves hegy lábánál azt a barlangot, amelyet Tolvajosnak neveztek el később. Egy 100 méter hosszúságú barlangról van szó, amelyre akkor bukkantak rá, amikor a bejáratára egy nőtt hatalmas fa kidőlt, és akkor, amikor ezt a barlangot újra felfedezték, akkor találtak benne egy elporlat régi létrát, és ebből arra következtettek, hogy ezt a barlangot valamikor azért mégiscsak ismerték emberek. Az egyházközségnek az énekvezére Urák János tanító sokat kutakodik most is a levéltári iratok között, és ő bukkant rá egy történetre, amely a német nyelvű erdélyi népi kalendáriumban olvasható az 1866-os számban. A szerzője nincsen megemlítve, és ebben a leírásban arról olvasunk, hogy egy valaki, aki a falun kívülről érkezik a faluba, hallja azt a történetet, hogy találtak egy érdekes barlangot a Tepehegynek a közelében, megpróbálja azt fölfedezni, és keres a faluban olyan embereket, akik el tudnák őt vezetni. Hát egyedül a helyi papnak a fia csatlakozik hozzá, és akkor elég vicces hangnemben írja le ez a kiránduló, hogy hogyan jutnak el a barlanghoz, és hogyan fedezik azt fel. Ennek az első részében ennek a kirándulásnak a hangulatát érezhetjük meg. Az erdélyi erdővidék egyik kedvelt falujában, Ürmösön való tartózkodásom alatt egy kellemes összejövetelen arról értesültem, hogy a favágók a hegyekben egy óriási bükkfa kivágásakor, amelynek hatalmas gyökerei egy meredek sziklás szakadékba vezetnek, egy barlangot fedeztek fel. A fa kivágásakor összeomlott, nagy mennyiségű kőtörmeléket húzott magával. A favágók egy sötét nyílást vettek észre, amelyet kissé tovább bővítettek. Néhány bátor ember bemerészkedett, és hazatérve a faluba tudatták felfedezésüket.
Felkész úr, az ürmösi temetkezési szokásokról egy héttel ezelőtt már beszéltünk, azonban jó lenne, ha más népszokásokról is szó esne.
Bizonyára az első népszokás, amelyről kell beszélni ürmössel kapcsolatosan, az a farsang. Természetesen, hogy a farsang az sok helyen, sok faluban élt a múltban, azonban a farsang ürmösön ma is hagyomány, és ma is élő hagyomány. Ez alatt azt értem, hogy nem mesterségesen kell fenntartani, hanem úgy zajlik és úgy történik, ahogy az történt mindig is. A farsangi felvonulás az tulajdonképpen egy esküvői menetet próbál ábrázolni. A farsangi felvonulásban lóra ülnek a katonaság előtt álló fiatalok elméletileg, tehát ez volt a régebbi szokás, ma már természetesen a sorkatonaság kimaradása miatt ez nem valósult meg, mondjuk most már a megkonfirmált fiatalok kezdenek felülni a lóra, ahogy szokták mondani, és akkor ennek a menetnek az élén áll a vőfély, a főszervező, aki összeszedi a csapatot és megszervezi a felvonulást. A másik két főszervező az a vőlegény és a menyasszony, tehát jelzem, ezek mind fiúk, de mégis a menyasszony is ott van teljes díszében, és akkor őket követi a lakodalmas felvonulás, a lakodalmas menet párokban, fiú-lány, de természetesen a lányokat is fiúk testesítik meg. És legvégül a menet végén jön a bolondszekér. Bolondszekérnek az elkészítése is egy fontos része a felvonulásra való készülésnek. A bolondszekérben régebben azok a legények ültek, akik hazatérve a katonaságból elmulasztották még a nősülést, nem nősültek meg, legények maradtak, és akkor természetesen úgymond szabadon bolondkodhattak, a bolondszekérben mókázhattak. A farsangi felvonulás így zajlik ma is, és egy nagyon nagy ünnepe. Azt hiszem, hogy mondhatjuk azt is, hogy a vallásos ünnepeken kívül az egyik legnagyobb ünnepe a falunak, amikor hazajönnek nagyon sokan az elszármazottak közül is. Nagyon sok portán farsangi pánkót sütnek, azért, hogy a menetet megkínálják, a menet megálljon a kapu előtt, a zenészek ott mondjuk elhúzzák a gazdának a kedvenc nótáját, és az egy tisztesség, hogyha azt látja a falu, és azt látja a közösség, hogy az a porta készült erre a napra. Természetesen a farsangi felvonulásnak az egyik célja az, hogy a falu népét meghívja az esti, az éjszakai bálban. A menet végén a bolondszekére ültetett bábút elégetik, ez jelképezheti a téltemetést is, vagy a gonosznak, az ártó szellemeknek az előzését is. A másik hagyomány, amelyről beszélni kell, az a Gergelyjárás. A Gergelyjárás, vagy Gergely pápa, az már egy, hogy mondjam, egy mesterségesen újraindított népszokás. Ez is egy általános népszokás volt, tehát mindenhol működött régebben. A Gergely napja, március 12-e azért volt lényeges a falvakban, mert ilyenkor az iskolás gyermekek elindultak a faluba, és gyűjteni kezdtek, és amikor összegyűjtötték a tojást, szalonnát, élelmet, akkor azokat a tanítónak adták oda, tehát ez a tanítónak egy úgymond fizetés kiegészítése volt, de talán sokkal szebben hangzik, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy olyan jelzés volt a falu részéről, a gyerekek, a szülők részéről, hogy nagyra értékelik a tanítónak a tudását és a tanítónak az áldozatát, mert megtesz a gyermekekért és a faluért. Ma már a szokás az úgy alakult át, hogy a gyerekek a régi hagyományos nótákkal, énekekkel elindulnak, bejárják a falut, tudják, hogy hol fogják őket fogadni, szülőknél, tanítóknál, tanároknál, a polgármesternél és természetesen a lelkésznél, a lelkészi lakáson is, és akkor a meglátogatottak ajándékoznak a gyerekeknek, szalonnát is fölhúzunk a nyársra, a botjukra, tojást is adunk, és természetesen most már mindenhol elmaradhatatlan a pénzadomány is, pénzt is adunk a gyerekeknek. Tehát ezt a pénzt azért adjuk, mert a tanári kar, az igazgató és az iskolának a felelős vezetői aztán ezt egy nagyon értelmes és jó célra fogják felhasználni, helyismereti kirándulást szerveznek, vagy ehhez hasonló. Ezt a szokást, ezt újraindították 2005-ben az akkori iskola igazgatónő Ágoston Margit, aki ismerője a helyi szokásoknak és hagyományoknak, ő ragaszkodott hozzá, hogy ezt újraindítsuk, és ez a mai napig is március 12-én egy bejelölt dolog. Talán amiről még beszélek azért, mert nekem volt egy felfedezés az, amikor Ürmösre kerülve az első húsvét ünnep alkalmával úgy gondolkoztam, hogy mikor fogok én menni locsolni, vagy kit kell meglocsoljak, és akkor kiderült, hogy húsvét másodnapján senki a felnőttek közül nem megy locsolni, csak a gyerekek, a felnőttek, legfőképpen a legények, de azért még a házas emberek is zeneszóval éjszaka, tehát első napján éjszaka mennek, és felfelköltik a lányokat, az asszonyokat, és a zeneszóval az ablak alatt kérezkednek be, vagy beengedik be, mennek, hogyha kin állják meg kin, és ha nem, akkor tovább állnak, és ez is egy érdekes szokás. Itt a tojást, amit összegyűjtenek, általában nyers tojást, azt akkor másnap este hasonló jó hangulatban közösen költik el.
Következzen most az ürmösi egyházi élet. Mennyire templomos falu Ürmös?
Nagyon templomos falu, a környékbeli egyházközségeket is ismerve, minden vasárnap és rendszeresen az ünnepeken is a templomba elég sokan eljönnek. Természetesen ez a szám, ez csökkenőben van, több okból is, azért is, mert azok, akik a templomba járnak, azért nálunk is az idősebb nemzedékhez tartoznak. Van, aki egy idő után már nem tud jönni, van, aki már nincs közöttünk, de azért mégis vasárnaponként nem kérdés az, hogy leszünk, vagy hányan leszünk a templomban, hanem legkevesebb 50 hívő eljön minden vasárnap. Azért is mondom, hogy templomos, mert azért az a réteg is, amelyik nem jár templomba, tehát a fiatalabb nemzedék, a 40-esek, 50-esek. Az egyházhoz való viszonyuk azért mégsem teljesen hideg vagy idegen, hanem nagyon is lelkesek, és a segítségre, az ünnepeken való részvételre, az egyház vezetésében való részvételre mindig nagyon szívesen jelentkeznek, úgyhogy nagyon sok helyen azt látom, hogy az egyházközségi vezetésbe az embereket hívni kell, kényszeríteni kell, amennyire lehet, vagy csalni kell. Nálunk azért még mindig verseny kérdés az, hogy ki az, aki gondnok lesz, ki az, aki benne lesz az egyházközség vezetőségében, mert az emberek szeretik és szeretettel gondolnak az egyházra, fontos számukra. Az, hogy mennyire templomos falu Ürmös, azt is jelzi, hogy azok az ürmösiek, akik elkerültek a faluból, mondjuk Brassóba, vagy annál még távolabb, Budapestre, de bárhova a világban, a kapcsolat nem szakadt meg sem a faluval, sem az unitárius egyházzal. Nagyon sok olyan egyházközség van, ahol most is, de olyan is, ahol a múltban ürmösiek voltak a gondnokok, akik oda származtak, mert az ürmösi ember hogyha elkerül egy másik városba, vagy akár egy másik országba, gondolhatunk Budapestre, akkor az első dolgok egyike számára az, hogy megkeresse a legközelebbi unitárius egyházközséget, és ott jelezze azt, hogy ő készen áll arra, hogy ott szolgálja az unitárius egyházat, az unitárius öntudatot. És ez is azt igazolja, hogy Ürmös templomos falu, az is, hogy a mai magyar unitárius egyháznak a legmagasabb vezetői között is ott vannak az ürmösiek.
Mit tud elmondani nekünk a felekezetek közötti együttélésről?
A felekezetek közötti együttélés alapvetően jó, tehát ezt azért olyan értelemben mondom, hogy azt hiszem még csak versengés sincs a felekezetek között a híveknek a szintjén, tehát az emberek a maguk bölcsességével azt megfogalmazták, hogy úgy szokták mondani az én híveim is, hogy a másét megtisztelem és az enyémet megtartom, tehát ezt a bölcsességet próbálják érvényesíteni. Az intézmények, az egyházközségek közötti kapcsolatról is azt mondom, hogy jó, de semmi többet nem tudok mondani. Inkább azt mondhatnám, hogy egy ilyen hűvös udvariasság van az ortodox egyházközséggel, illetve a baptista egyházközséggel, vagy más újabb keresztény felekezetekkel való viszonyunkban. Igazi együttműködés nem történt az évek során. A tisztelet, a távolságtartó udvariasság az megvan, de közös programjaink nem nagyon voltak. A többi magyar felekezettel, vagy úgynevezett magyar felekezettel, reformátusokkal és az evangélikusokkal, most kicsit viccesen fogalmazva, nagyon jó a kapcsolat, mert ők nagyon-nagyon kevesen vannak, de komolyra fordítva a szót, a református szorvány az a mi templomunkban tartja ünnepenként az istentiszteleteket. Igyekszünk részt venni azon, én is, a családom is, amikor nincsen szolgálat, akkor ott lenni, hiszen a református hívek, az a néhány, aki ott van, ott lakik a faluban, azok az unitárius istentiszteletekre is eljárnak vasárnaponként, illetve nagyon sokszor rájuk is számíthatunk segítségben, részvételben, mindenben.
Milyen az ürmösi lelkészi munka, milyen ürmösön lelkésznek lenni?
Akkor, amikor Ürmösön megkezdtem a szolgálatot, akkor az nekem az első önálló lelkészi állásom volt, és egy kicsit feszültem, vagy kétségekkel indultam neki a szolgálatnak, azonban nagyon hamar ráébredtem arra, hogy Ürmösön, máshol nem tudok annyira nyilatkozni, de Ürmösön szükség van a lelkészre, az emberek érzik, és meg is tudják fogalmazni azt, hogy szükségük van a lelkészre, szükségük van a vasárnapi istentiszteletre, és az élet nagy pillanataiban való megjelenésére a lelkésznek, úgyhogy az itteni szolgálat az egy megerősítés volt számomra, hogy az, amire én készültem éveken keresztül a tanulással, a lelki készüléssel, az nem egy felesleges vagy üres dolog, még akkor is, hogyha nagyon sok helyen már a világban lemondtak az életnek ennek a részéről, de itt biztos, hogy még mindig ragaszkodnak, és úgy érzik, hogy szükség van arra, hogy valaki számukra Istennek a szeretetét és a jézusi tanítás érvényességét hirdesse.
Az ürmösi lakosság és az itt lakók lelkésze az elmúlt években milyen viszony alakult ki ön és a hívei között?
Itt most már kicsit pozitívabban mondom, hogy jó a viszony, nagyon jó a viszony közöttünk. Ez nem azt jelenti, hogy az elmúlt több mint 10 évben ne lett volna a gyülekezetben, hát nem mondom, hogy konfliktus, de nézeteltérés vagy surlódás. Ez azt jelenti, hogy ma is én úgy érzem, hogy a híveim közül mindenkivel szembe tudok nézni, és mindenkivel kezet tudok fogni, ami azért nem kicsi dolog, és amihez mind a két részről hozzájárultunk. A hívek részéről törődést tapasztaltam, komolyságot, egyházszeretetet, tiszteletet. Én pedig igyekszem arra, hogy érdeklődjek az emberek élete iránt, érdekel, hogy mit tesznek. Nagyon-nagyon sokat tanultam az ürmösi emberektől, tárgyi dolgokat is, de viszonyulásbeli dolgokat is, és azt ki tudom jelenteni, hogy jól érzem magam minden helyzetben közöttük.
Beszéljünk most azokról a híres emberekről, akik itt születtek és innen indultak.
Két lelkészt említenék, akik itt végeztek szolgálatot, akik kiemelkedtek, tehát többek lettek, mint egyszerűen a lelkészi szolgálat, amivé tette őket. Az egyik az Fekete Lajos, aki 1930 és 1943 között 13 éven keresztül szolgálta az ürmösi egyházközséget. Ő író és költő is volt. Egyik verses kötetének a címe Pusztai vándorlások, a másik könyvének, regényének a címe pedig Ének a viharban. A másik személyiség, akit emlegetni kell, gondolom, hogy meg is lepődnének az űrmösi hallgatók, hogyha ezt nem tennénk meg, és nem is lenne ez igazságos, hogyha nem említenénk Lőrinczi Lászlónak a nevét. Ő 1947-ben került űrmösre, már nem kezdő vagy fiatal lelkészként, hanem a keresztúri iskolából kényszerült arra, hogy eljöjjön. Az űrmösi szolgálata az közel 30 évre terjedt, de nem a hosszúságában rejlik az igazi értéke, hanem abban, amivel megtöltötte. Lőrinczi László egy nagyon értékes, tartalmas ember volt, aki a gazdasággal is, az állattenyésztéssel, a gyümölcsfákkal is foglalkozott, de ugyanúgy foglalkozott az emberi lelkeknek a beoltásával is, gyerekek nevelésével, az unitárius erős öntudatnak a létrehozásával, a magyarság tudattal, jelzem 47 és 75 között magyarság öntudattal dolgozott, és ugyanakkor egy nagyon erős és egy nagyon értékes kórus dalárdát is vezetett, amelyel 1968-ban az egyik fő fellépői voltak az unitárius egyház megalakulásának a 400. évfordulójára rendezett ünnepségeken. Róla nagyon sokat kell beszélni, vagy lehetne beszélni, mert a mai felnőtt nemzedék sokat emlegeti őt, és az unitáriusságokat hozzáköti. Egy mondatban még megemlíteném, mert űrmösi származású, Erdő János nevét, aki az egyháznak a 29. püspöke lett később. Ő nem űrmösön született, de űrmösi volt, űrmösiek voltak a szülei, és ő magát is űrmösinek tartotta, és az említett Lőrinczi Lászlóval is baráti kapcsolatban volt, és az űrmösiek is magukénak tekintik őket.
Mit jelent és mit jelentett önnek eddig az itteni lelkészi munka, illetve hogyan élte meg eddig és miként éli meg ma Isten szolgálatát?
Itt azt mondanám, hogy a lelkészi munka az, de nem csak űrmösön, hanem ahogy én a kollégákkal is, a lelkésztársakkal is beszélgetek, az egyik legnagyobb nehézség az, hogy mindig más. Mindig másnak kell lenni. Nagyon sokszor kell váltani, átöltözni, nem csak átöltözni, hanem a hangulatot is, a hangnemet is, a gondolkodást is megváltoztatni. Mert van papírmunka, vannak épületek, amelyeket karban kell tartani, gondoskodni kell róluk, vannak gyermekek, vannak fiatalok, vannak asszonyok, felnőttek, mindenkivel bizonyos értelemben foglalkozni kell. Én a legnagyobb nehézségnek, vagy a legnagyobb, hogy mondjam, lelki-szellemi energiát felőrlő tevékenységnek az egyensúlykeresést tartom, amelyet mindig valahogy meg kell találni, meg kell keresni a sokféle ember, a sokféle család és a nagyon sokszor a sokféle érdek között, hogy az ember ne elkötelezze magát egy-egy ember, vagy egy-egy család, vagy egy-egy csoport mellett, hanem megpróbáljon az egységre, az összetartozásra irányítani a figyelmet, az embereknek a figyelmét. Az Isten szolgálatát végül is újra és újra meg kell fogalmazni, és nagyon fontos, nem nekem is, de az egyház többi vezetőjének is, az egyházközség többi vezetőjének is, hogy soha ne felejtsük el azt, hogy egyáltalán nem az a mi végcélunk, hogy a templom rendben legyen tartva, nem is az a végcélunk, hogy egy újabb földdarabot megvásároljunk, vagy anyagilag kiteljesedjen az egyháznak az élete, hanem ezek mind eszközök, és mindig azt kell emlékeztessük magunkat mindig arra, hogy a legnagyobb cél az, hogy az Istentől származó örömüzenetet hirdessük. A műsor elején emlegettem, hogy én lelkészi családból származom. Nagyapám Kovács Lajos püspök volt a 70-es évektől 1994-ig. Neki van egy prédikációs kötete, amelynek a címe az, hogy részvétel az evangélium ügyében, és ezt a részvételt érzem én fontosnak, hogy mi részt kell, nem csak lelkészekként, hanem unitárius keresztény emberekként is részt kell vegyünk az örömüzenet hirdetésében, az örömüzenet építésében. A nagyapámnak az emléke, az arca, a létezés, az élete, az sokszor befolyásolja az én életemet. Ő két módon él, vagy két arccal él az én életemben. Az egyik arc az, amit én gyermekként megismertem, a nagyapa, aki ugyanolyan nagyapa, mint mindenki másnak a nagyapja, aki mesél, akinek az ölébe lehet ülni, aki elmeséli a múltnak a dolgait, kézen fog, aki feltétel nélkül szeret, és még akkor se tud megszídni, amikor kellene. És a másik kép az, amit lelkészként én a múltból megismertem, olvastam, és az a világ, amelyben ő a főpásztori szolgálatát kellett végezze, ami egy nagyon-nagyon súlyos kérdéseket vetett fel. A jelen megítéli a források alapján, hogy egy ember hogyan végezte akkor a szolgálatát. Én elolvasom azokat a forrásokat, az ítéleteket, amelyeket az utókor alkot, de ugyanakkor én azt biztos, hogy tudom, hogy az én családomban akkor, amikor leültünk az ünnepi asztalhoz a bezárt ajtók mögött, akkor is az egyházról végtelen szeretettel és alázattal beszélt mindenki, és én ezt az alázatot és szeretetet magamban is érzem, és ez gondolom az a minimum, amivel én akarom végezni mindig a lelkészi szolgálatomat.
Űrmösről tehát három részben beszéltünk a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak. Megkérjük, hogy a műsor hátralévő perceiben összegezze az elhangzott műsorok mondani valóját.
Én azzal szeretném összegezni, hogy mi szeretjük a vendégeket, és ezért, hogyha valaki úgy gondolja, hogy valami részlete ennek a bemutatónak, ennek a háromrészes műsornak megragadta, vagy úgy érzi, hogy arról még szeretne tudni, azt nagyon nagy szeretettel várjuk. Talán elmondtam az előző műsorok egyikében, hogy Ürmös nem egy átutazó falu, ahol át lehet menni, hanem egy olyan falu, ahova jönni kell, tehát ez legyen a célja az utazásunknak. De például a Farsangot valóban ajánlom, és akkor, hogyha a Farsang alkalmával valaki felkerekedik, eljön, akkor megtapasztalhatja azt, hogy mi szeretjük a vendégeket. Két okból szeretjük, azt hiszem. Az egyik ok az, mert szeretjük megmutatni önmagunkat, és önmagunkból természetesen a jót, de ugyanakkor megismerni másokat is. A mi Ürmösünk nem csak a múlt, amely állandó küzdelem volt a felemelkedésért. A mi Ürmösünk kiterjed a világba, és nekünk most a jelenben az a feladatunk, hogy megtaláljuk azt a módot, ahogy összefogjuk, megtaláljuk az eszközöket, a hidakat, amelyek összekötnek bennünket. Néha nagyon pessimisták vagyunk, de meg kell találnunk azt, ahogy egy regénynek a címe is mondja, és az üzenete is, hogy hogyan fogunk mi megmaradni akkor, hogyha meghal a nap, akkor mi hogyan fogunk mégis túlélni, vagy hogyha bizonyos dolgok megszűnnek, akkor mégis hogy marad meg Ürmös, a mi Ürmösünk.
Lelkész úr, köszönjük szépen a beszélgetéseket.
Én is köszönöm szépen a figyelmet, és fenntartom továbbra is minden hallgató számára a szeretetteljes meghívásunkat.
Hölgyeim és uraim, ennyi volt a mai kőbezárt múltunk, melynek műsorideje ezennel sajnos lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet Szabó Előd, Ürmösi unitárius lelkész és nem utolsó sorban műszaki munkatársaim nevében is. Pár perc múlva a rádiós rétes kezdődik. Következzen a ma déli gondolatunk Alföldi Róbert. A hagyomány alap, de ha a hagyomány nem nyitott a valóságra, akkor az egy halott kultúra lesz, és az új, ami megtagadja a múltat, az is gyökértelen halott kultúra lesz. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, a kőbezárt múltunk szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.